Isten igéjét olvasom Márk evangéliumának 6. részéből, a 7-től a 13. versig. Ezek után magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettessével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra, egyetlen vándorboton kívül. Se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Sarú viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát. Ezt is mondta nekik. Ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan. Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan, még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Felolvasott igénk a mai református Biblia olvasó kalauz szerinti új szövetségi ige szakasz, amelyben Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy menjetek el, és az Isten országának valóságát szavakkal és tettekkel hirdessétek az én népemnek. És ezt az ige szakaszt járjuk most körül. Megnézzük azt, hogy hogyan küld ki Jézus. Mit jelent az a felhatalmazottság, amit ad a tanítványainak, és arról is beszélünk, hogy miért égető szükséges az, miért van nagy szükség arra, hogy mi itt és ma betöltsük a mi küldetésünket. Tehát először, hogyan küldik ki Jézus az ő tanítványait? Úgy kezdődik az ige szakaszunk, hogy ezek után, de minek után? Az előző versekben, sőt az előző részben már múlt héten is a 4. rész alapján hangzott az ige hirdetés, Jézus tanít. És az 5. részben azt olvassuk, hogy Jézus nem csak tanít, hanem ördögöket űz a gadarai megszállottból, meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt, feltámasztja Jairus lányát, és aztán ennek a 6. résznek az elején elmegy Názáretbe, ahol szintén akarja az Isten országát hirdetni, de falakba ütközik. Ezek után történik a kiküldés. És így, ahogy készültem, így az jött elém, hogy tulajdonképpen az előző rész, az előző történések, azok olyanok, mint egy ilyen felkészítő útvonal a tanítványok részére. Jézus bemutatja, hogy mire is hívja az ő tanítványait. Arra hívja, hogy az Isten országa legyen jelen jelekkel és csodákkal. Hogy aztán ők maguk is, ahogy Jézus ördögöket űzött, betegeket gyógyított, hirdette az evangéliumot, Isten országát, erre az útra hívja az ő tanítványait is. Tehát bemutatót tartott, hogy mi is vár rátok, kedves tanítványok. Aztán azt olvassuk, hogy szó szerint ezek után magához hívta őket. És amikor ezt olvassuk, akkor nagyon megnyugodhatunk, mert nem az következik, hogy és Jézus szemlét tart, és megnézi őket, és azt mondja, te meg, te már alkalmas vagy. Szuperül teljesítettetek, ti kimehettek, de te meg, te egy hét bőjt sem segít rajtatok, hogy kiküldjelek benneteket. Jézus nem mustrát tart, hanem magához hívja őket, mindannyiukat. Egyen-egyenként ez az alkalmasság, ami majd útközben a tanítványokkal van, ez nem maguktól van, hanem Jézus az, aki cselekszik. Ő az, aki kiküld. Ő az, aki magához hív. Ő az, aki kiküld. Ő az, aki hatalmat ad. Ő az, aki parancsol, hogy útközben hogyan legyenek jelen. Tehát a kiküldő, a kezdeményező, az nem más, mint maga Jézus, és az önmaga küldetésébe hívja őket. Erről szólt a bemutató szakasz előtte, ahogy kísérik Jézust. Amikor Názáretben Jézus a zsinagógában felolvas, akkor az ézsaiási ige szakaszt azt úgy olvassa fel, hogy ő rámutasson. Én vagyok az, akit felkent az atya, akin rajta nyugszik az atyának a lelke, akit felkent arra, hogy elmenjen és hirdesse az evangéliumot, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, hogy a megtört szívűeket bekötözze, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, és szabadon bocsássa a megkötözötteket, hirdetve az Úr kegyelmének az esztendejét. Ez a Jézus is küldetésben van. És ebbe a küldetésbe csatornázza be a tanítványokat. Az atya meghatalmazásából, az atya felhatalmazásával Jézus végzi a küldetését, és a tanítványokat ebbe hívja. Tehát egyszer azt látjuk, hogyan küldik Jézus a tanítványait? Magához hív. Saját küldetésébe vonja bele a tanítványokat. És kettessével, azt olvasjuk, hogy kettessével küldi ki. Ez is milyen jó. Nem magányos harcosokat küld ki Jézus, hogy ilyen erőlovagok jöjjenek vissza, hogy én nekem ez milyen jó sikerült. Hanem közösségbe rendelve, kettessével küldi ki őket. Lélekre hagyatkozva, egymásra támaszkodva, menjetek, hirdessétek az evangéliumot. És ennek különös ereje van, különös ajándéka. Egyrészt ez egy bevett, gyakori szokás volt a zsidóságban, az őskereszténységben, hogy kettessével indultak a küldöttek. Ennek volt természetesen egy biztonsága is, hogy ketten vannak, jobban harcolnak a megtámadók ellen esetleg, jobban fel tudják venni a támadók ellen a harcot, de a tanú bizonyság hitelességét is. A két tanú szava az el van pecsételve. Tehát ez a kettesével való kiküldés, ennek volt egy bevett gyakorlata, de velük lehetett az áldása is. Hiszen amikor az egyik nem találta a szót, akkor lehet, hogy a másik megtalálta. Vagy amikor az egyik beszélt, a másik imádkozott. Vagy amikor megtapasztalták azt, hogy működik, nekünk is működik az, amit a Jézus cselekedett, akkor megosztották az örömét, a lelkesedését, hogy de jó ez, hát gyerünk! Vagy a keserűségét, mert lehet, hogy ők is megtapasztalták az elutasítást, amikor tényleg le kellett a port verni a lábukról, amikor a zsidó ember egy pogány területen járt, akkor leverte a lábáról a port, hogy kifejezze azt, hogy tisztátalan helyen járt. Őnek ez semmi köze. És lehet, hogy megtörtént a tanítványokkal, de ott voltak egymásnak. És ezeket mind-mind meg tudták osztani. Sokszor mi úgy tekintünk a közösségre, mint egy teher. Hogy hát igen, mennyivel könnyebb lenne nekem egyedül megcsinálni, mint hogy másnak a rigójáit már jön a testvér, együtt fogunk szolgálni a konyhába, az alfán. Ó, és olyan rendmániás, sose jó, ahogy elmosom a kanalat. Mennyivel könnyebb lenne egyedül elmosogatni, nem? De nem, mert különös áldás fűződik ahhoz, hogy közösségbe rendelt bennünket Jézus. Ő ráfigyelő és egymásra figyelő közösségbe, és ide a lélek ajándéka is különösen is adatik. Hogyha olvasunk Pálnál a lélek ajándékairól, akkor nem arról szól, hogy megint ilyen egyéni Wonder Woman, meg Wonder Man-eket kent fel a lélek a gyülekezetbe, hanem a testnek adja, hogy a gyülekezetet szolgálja az összes ajándéka a léleknek. Na, hát szóval, Jézus magához hívja a tanítványait, saját küldetésébe részesíti őket, kettessével küldi ki, és felhatalmazza őket. Ha most azt gondoljátok, hogy reméljük a közepénél járunk, nem. A felhatalmazottság, a fő rész most jön. Mert hogy ez a felhatalmazottság a titka annak, ami majd történni fog. És a mi küldetésünk titka is ez. Hogy ebben élünk-e, tudjuk-e, hogy kik vagyunk, tudjuk-e, hogy mit kaptunk, ezt éljük el. Szóval felhatalmazottságról, most egy picit erről így hosszabban fogok beszélni, hogy jöjjön ez egészen közel hozzánk. Küldetés, Krisztus küldetésében való részesedés tulajdonképpen Jézus felhatalmazza őket, hogy minden ember életének a nyomorúságának orvosaivá váljanak. Követek, és a küldőjük személyét képviselik, nem maguk nevébe mennek. valaki nevébe mennek ki, és aztán azokat a jogokat érvényesítik, amiket kaptak a kiküldőtől. Nem saját maguknak a biznisze, valaki nevébe mennek, valakinek a jogosultságát, felhatalmazását megélve. Az itt levő hatalom szó, amikor azt olvassuk, hogy hatalmat adott nekik, akkor már tudjuk, hogy a görögben meg a héber is az egy olyan szép, legalább 5 jelentése van egy adott szónak. De ez jó, mert ez gazdagít minket. És az itt levő hatalom szó, annak a jelentése az az, hogy teljhatalom, lehetőség, képesség, és magát a hatalmi területet is jelenti. Tehát tulajdonképpen, amikor Jézus felhatalmazta őket, jogosultságot kaptak arra, hogy úgy járjanak a Jézus küldetésében, ahogyan maga Jézus járt el. Amikor egy épületbe kapunk egy beléptetőkártyát, innentől kezdve jogosult vagy. Bemehetsz, oda teszed, csippant egyet, mehetsz. Jézus odaadta a beléptetőkártyát a küldetésre. Csippansd le. Minden felhatalmazottság, ez a különleges hatalom megosztás, ez nem akkor arra a történelmi eseményre vonatkozik, ami egyszer megtörtént, hanem itt és ma minden keresztény ember részesül ebben a felhatalmazottságban. Ez a tied is, és az enyém is. És ha nem csippantjuk le, ha nem élünk vele, hiába kapsz egy éves úszóbérletet, nem mész el sose úszni, tök jó, ott hever a polcodon. Hiába kapsz egy tisztséget, azt mondják, hogy innentől kezdve holnaptól miniszteri biztos leszel, és beleszólhatsz az ország életébe. És ha nem mész be, és ha nem veszed komolyan, nem történik semmi. Semmilyen jogosultság, semmilyen felhatalmazás nem ér semmit, hogyha nem élünk vele. A heidelbergi káténk 32. kérdés felelete így fogalmazza meg ezt a jogosultságot. Miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Ez a válasz. Azért, mert hit által Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok. Avégre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hála áldozatként neki adjam, és a bűn és az ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ővele együtt minden teretmény felett örökké uralkodjam. A reformátorok így fogalmazták meg a felhatalmazottságunkat. És a református dogmatika meg azt mondja, hogy ez egy hármas tisztség. Profétai, főpapi és királyi. Profétai, mert beszélned kell Istenről. Főpapi, mint aki áldozatot mutat be, és királyi, mint akinek hatalma van arra, hogy az ellenséggel harcoljon és uralkodjon. És maga Jézus ezt a hármas tisztséget éli a tanítványok elé. Ő maga is beszél az Isten országáról, térjetek meg, elközelítetett az Isten országa, és magát hála áldozatként odaadja a kereszten. És aztán felemeltetve ott ül a királyi trónon, aki uralkodik, és harcolt már itt az ördög ellen, amikor itt járt a földön, és szerzett győzelmet. Mondhatjuk azt, hogy keresztjének vagyunk. De ez az igerész erősen rávilágít arra, hogy csak névleges keresztjének vagyunk akkor, hogyha nem ebben a felhatalmazottságban és nem ebben a küldetésben élünk. Ha nem beszélünk róla, hogyha nem adjuk hála áldozatként naponta oda magunkat, és hogyha nem harcolunk az ellenségünkkel szembe, élünk, mint hal a vízbe, és tudomást se veszünk arról, hogy mi az ő terve, van ellenség, van küldetés, akkor a mi életünkben mondhatjuk azt, hogy mi keresztjének vagyunk, de a valóság az az, hogy nem ebben a felhatalmazottságban élünk, ebben a világban. Még mindig itt vagyunk, hogy hatalmat adott. Hatalmat adott, és ezt a hatalmat Jézus kiteljesítette akkor, amikor meghalt és feltámadt. Teljesítette ezt a hatalmat, és amikor felment a mennybe, azt mondta, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. És Pál, a Kolosséiakhoz írt levélbe, így fogalmazza ezt meg, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és a Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ártalmatlanította az ellenséget. Mindent megtett, hogy az a felhatalmazás, amit akkor ott adott a tanítványoknak, az a tej hatalmában a miénk legyen. És ennek a megtapasztalásába hívta magát a tanítványokat is, és azt a küldetést adta, hogy ennek a megtapasztalásába vonjanak be másokat is. Nézzük meg azt, hogy mire adatott ez a hatalom. Két dolgot olvasunk, az egyik, hogy tisztátalan lelkek kiűzésére és gyógyítására adatott. És mind a kettő olyan dolog, amivel az Isten országának a valóságát élik bele a tanítványok a világba. És jó lenne ezt most így közelengedni magunkhoz, hogy felmerült benned a kérdés, hogy jó, de mi dolgom nekem ezzel? Tisztátalan lelkek, meg kötözöttségek, nincsenek már gadarai megszállottak, ki az, aki itt a sírboltok között rohangál, akiknek ilyen problémájuk van, magukba beszélnek, nem tudom, a pszichiátriára bezárják őket, és gyógyszerrel kezelik. De ne toljuk el ilyen magunktól ilyen könnyen. Igen, van, amikor gyógyszeres kezelés kell, de valamikor a dolgok mögött az ördög megkötöző ereje van. És mi már elvesztettük a szemünk élességét ezzel kapcsolatban, pedig a kiküldetésünk része, hogy a lélek világosságában a felhatalmazottságunkkal hívjuk és várjuk a lelket, és lássuk meg, hogy mikor mi van a dolgok mögött, és annak a fényében hirdessük meg az evangéliumot és az Istennek az uralmát. Egyes karizmatikus közösségek így nagyon ráfókuszálnak akár így a lélek ajándékaira és akár az ördögi dolgokra, hogy minden mögött ördögöt látnak, és megnevezik azt, hogy igen, Jézus nevében ellene mondok a paráznaság szellemének, vagy Jézus nevében távozzon innen a megosztás lelke. Nem jó szélsőségbe esni. De C.S. Lewis azt írja, hogy nyert ügye van az ördögnek, akkor is, hogyha nem vesszük komolyan az ellenségnek a létezését, és akkor is, ha túl komolyan vesszük, és abba ássuk bele magunkat. Nem kell fűbe-fába ördögöt látni, de a lélek ajándékai között ott van a lelkek megkülönböztetése. És ez azt jelenti, hogy vannak, és Pál is, amikor azt mondja, hogy fejedelemségeket, hatalmasságokat Jézus lefegyverezett, ez kőkemény valóság. Ugyanolyan valóság, mint hogy megeszed a kenyeret, kimész az útra, látsz magad mögött öt embert a buszmegállóba. Ugyanilyen valóság, hogy szellemi fejedelemségek vesznek körbe bennünket, és akarnak hatalmat és befolyást gyakorolni a mi életünk felett. És amikor ezzel szembesülünk, akkor nem meg kell ijednünk, hogy hú, mi most ki vagyunk szolgáltatva, hiszen hát Jézus azért jött, hogy ne legyünk kiszolgáltatva semmilyen fejedelemségnek. És nagyon, nagyon szemléletes az, hogy Liam Payne ír arról, hogy a felhatalmazottsággal ő hogy tanult meg élni. Liam Payne a Gyógyító jelenlét című könyvnek az írója, és itt többször a gyülekezetünk útvonalának a része ez, az ő munkája, és az, ahogyan ő megértette, meg tapasztalta az Isten gyógyító munkáját. És az ő könyvében ír arról, hogy amikor ott dolgozott a pszichiátriám, akkor egy ponton nagyon erős kísértések és támadások vették őt körbe, gondolati szinten. Bement egy templomba, és ilyen Isten káromló szavakat hallott bent a fejébe, és olyan képeket, ilyen Isten gyalázó képeket látott. És így azt gondolta, hogy hát akkor üdv a betegek között. És egyszer így imádságban így imádkozott. Uram, vedd el tőlem ezt, küldd el ezt a mocskos, borzalmas dolgot. De az Úr azt mondta nekem, nem, tedd meg. Akkor tanultam meg, mi a lelki felhatalmazottság. Istenre fókuszálva, és arra, hogy bennem él, hatalmat gyakoroltam a gonosz lélek felett, amikor megmutatkozott, és megparancsoltam neki, hogy távozzon. Néhány hónap után, amikor ezt újra és újra megtettem, ami intenzív képzés volt arról, hogy mit jelent a középpontunkból cselekedni, ahol Krisztus lakozik, teljesen szabad voltam a zaklatástól. Nagyon jól szemlélteti, hogy ő milyen utat járt be. Mit jelent a Krisztusban való, az a hatalom, jogosultság, amit kaptunk? Ez azt jelenti, hogy amikor ki vagyunk téve a kísértéseknek, amikor vádlások, károsztatások vannak belül velünk, ezekkel viaskodunk, vagy ki tudja még hányféleképpen az ördög nagyon kreatív, tudja, hogy kell bennünket távol tartani, meg erőtleníteni. Szóval, hogy ezekben megállhatunk, és ahogy a Lien Pén azt értette meg, hogy teted meg. Ne úgy imádkozz, hogy Uram, szabadíts meg a gonosztól, ezt is lehet. De te magad Krisztusban felhatalmazottságot kaptál arra, hogy azt mondta, hogy Jézus nevében távozz tőlem. Azt mondja Jakab, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Lehet, hogy te meg én sokszor nem tudod, milyen hatalom van a golgotai győzelemben és a feltámadásban, de az ördög tudja. És az ördög menekül. És amikor felemeljük ezt a golgotai győzelmet, amikor megvalljuk Jézust Úrnak, hogy igen, Uram, biztos senkinek nincsenek soha ilyen gondolatai. Megláttam azt a szép nőt, azt a szép férfit. Igaz, hogy házasságban élek. És csak így belengedem magam, vissza kísértés, és megy a gondolatunk abba az irányba, ahova nem kéne. De Jézus nevében ezeknek a gondolatoknak, és néven nevezhetjük, ha a lélek adja, néven nevezhetjük a paráznoság lelkét, ami elkezdi csak úgy csepegtetni az életünkbe, csak egy kis ártalmatlan gondolatként. És mikor ezt tapasztaljuk, akkor felemelhetjük Jézus nevét, az ő golgotai győzelmet, és azt mondhatjuk, de én hozzád tartozom, nekem szántál valakit, én neki hűséget fogadtam, és Jézus nevében ezt a gondolatot odaűzöm a kereszthez, ott a helye, a keresztnél. És amikor Jézus nevét így valljuk meg, az ő golgotai győzelmét és hatalmát, abban erő van, nem a megvallásunkban, hanem abban, amit Jézus tett értünk, abban van az erő. Na, remélem, még bírjátok, még van egy kicsi. És nagyon jól szemlélteti azt, hogy hogyan is tekint ránk az ördög, ahogy C.S. Lewis fogalmazza meg a Csűrcsavar levelében. Aki nem olvasta, olvassa, aki olvasta, újraolvassa. Ezt mondja, tehát a Csűrcsavar levelei, hogy ha valaki nem olvasta, gyorsan azok kedvéért mondom, hogy az ördög ír a kis ördög tanoncnak, és akkor ezt írja a Csűrcsavar. Számunkra az ember elsősorban táplálék. Célunk, hogy a magunk akaratába szívjuk fel az ő akaratát, és saját énünk területét növeljük az ő rovására. Az ördög azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Azért jött, hogy az Istennek az eredeti tervét, amire ő teremtett, önmagával való szeretett kapcsolatra teremtett, egymással való szeretett kapcsolatra teremtett. És Jézusban ez áll helyre és állhat helyre. És az ördög azért jött, hogy megfosszon, meglopjon, ha lehet, kárhozatba hagyjon és taszítson. Újra és újra tudatosítanunk kell, harc folyik. Harc folyik a szívünkért, az elménkért. És azt is tudatosítanunk kell, hogy de mi ebben a harcban Jézus oldalán állunk. De mi ebben a harcban nem vagyunk kiszolgáltatottak. Mi ebben a harcban fegyvert kapunk. Mi ebben a harcban beállhatunk Jézus mögé, és felvehetjük a lekcióban olvasott fegyvereket. Van üdvösségsisakja, ami védi a gondolatainkat. Van hit pajzsa, ami megvéd a kísértések tüzes nyílai ellen. Van megigazulás páncélja, megvéd a károsztatás ellen. Meg vagyok igazítva Krisztusban. Van a békesség evangéliumának, a sarujának a hirdetése. Hirdethetem. És van az ige kardja, amivel meg oda csaphatok. Hányszor használjuk az ige kardját? Hányszor csapunk oda az ördögnek? Tanuljuk az ige verseket? Memorizáljuk? Mert egyébként ez is kell ahhoz, hogy oda csapjunk vele. hogy használjuk azt a kardot, használjuk azt az ige verset. Tehát Jézus magához hív, küldetésében részesít, felhatalmaz, és azért hatalmaz fel, hogy mi magunk is ebben a felhatalmazottságban éljünk. És egy picit így egy gyakorlatra, hogy, és akkor kérdezed, hogy és akkor a tiszteltalan lelkekkel, meg a gyógyítással mi a helyzet? Mert hogy közben meg azt tapasztaljuk, hogy ezzel, hogy valami nálunk azért nem úgy működik. Nem tudom, hogy hány beteg embert láttatok itt újongani, hogy halleluja, és meggyógyultam, vagy hány kötözöttségből, alkoholból, kábítószerből, parázmaságból, lopásból, szabadult ember van, aki jön és teszi a bizonyságot házi csoportokba, vagy kinn az előtérbe. Tehát, hogy így, mintha valami azért nem úgy működne, azt tapasztaljuk. És igen, ha közelenkedjük a Szent Lelket, és ezt megvizsgáljuk, biztos, hogy nagyon sok oka van annak, hogy ezt miért nem tapasztaljuk meg. És nem fogom mindet így fölfejteni, csak így néhány dolog volt előttem, hogy miért van az, hogy amikor beszélünk, az nem olyan erőteljes. Beszélünk az evangéliumról, de az olyan, mintha ilyen kis semmi lenne. Mert az evangélium nem kiált olyan hangosan, mint az ördögnek a hazugsága. Ő teli torokból ordítja, de az evangélium szeliden szól. Aztán lehet, hogy többször kell, hogy szeliden szóljon. Aztán az is lehet, hogy a közösségben kettessével küldtek ki a tanítványokat, hogy éljük meg a közösséget. Lehet, hogy ezen is múlik, hogy nem úgy éljük meg a közösséget, ahogyan az kellene. Vagy az is lehet, hogy a mi életünkben sincs erővel jelen az evangélium. Az is lehet, hogy a mi életünkben is erőtlenné vált az a megváltás, az a szabadítás, amit Jézus végzett értünk. Lehet, hogy mi magunk is úgy élünk, hogy csak így sodródunk, és az életünknek csak egy pici pontjává zsugorodott össze a Jézusban való hit, és nem pedig mindent meghatározó egész már az életünkben. És hogyha így vagyunk jelen, hogyha ez bárhol érint minket, akkor hívjuk a lelket, hogy megvizsgáljon minket. És arról még nem is beszéltünk, hogy igen, az ördög ellen dolgozik. Az ördög nem érdekelt abban, hogy te felébredjél, felismerd a valóságot, felismerd, hogy milyen lelkek vesznek körül, hogy az ördög hogy szövi a hálóit. Ő ellen érdekelt, és mindent megtesz, nagyon dolgozik, hogy mindenki abban az állapotban maradjon, alvó, tőle elidegenedett állapotba, amiben éppen van. És még egy idézetet hadd olvassak fel, szintén a Csűrcsavar leveleiből. Remélem meghozza a kedveteket, és tuti mindenki lekapja a polcról, és megveszi a könyvesboltból. Vannak korszakok, amikor az emberek langyosak és önelégültek, és olyankor az a dolgunk, hogy még mélyebb álomba ringassuk őket. Mert az ördögnek ez a célja. Maradjál csak alvó állapotba. Jó ez így. Maradjál csak mindig az önmagad körül forgó, önmagadat vizsgáló állapotodba. Vagy legyél jól elfoglalva a feladataiddal, vagy engedd, hogy rád boruljon minden, és ne fohászkodjál fölfelé. Hogyha így van, és ez megítéli a mi szívünket, akkor hívjuk, várjuk az Istennek a Szent Lelkét, hogy leplezze le, mi az, amivel az ördög altatni akar. Hol lopja meg az ördög a feltámadás erejét az életünkben? Hol akar elerőtleníteni bennünket? Magunktól nem ismerjük fel. Kell ez a Szentlélek világosságába állni, és kérni, hogy ő mutasson rá, és ő adjon ebből szabadulást. Még két-három dolog van, és szerintem én izzadok a legjobban közülete, mert a palást engem melegít, úgyhogy ti még legyezzétek magatokat. Beszélgettünk erről a szerdai Biblia órán, hogy olyan jól lenne tudni, hogy mit mondtak. Tehát, hogy most egy picit már csak így arra nézünk rá, hogy amit mondjunk, és a másik meg az utolsó, hogy miért van szükség egyre inkább égetően arra, hogy küldetésedet betöltsd. Tehát az egyik, amit most így gyorsan megnézünk, hogy mit mondjak? Tehát olyan jó lenne tudni szó szerint, hogy oda mentek, és azt mondták tényleg, hogy térjetek meg. Hát el tudod képzelni, hogy oda mész a szomszédhoz, és azt mondod, hogy térjetek meg. Térj már meg! Ezzel, ha fejbe ütjük így, hogy bűnös vagy, hát ezzel biztos, hogy falat építünk, ezzel nem fog működni a dolog. De akkor hogy? Mit mondtak? És így, nagy bölcsen megállapítottuk, nincs recept. Nincs előttünk, hogy szó szerint mit mondtak. És nem is baj. Tudjátok, miért nem? Mert ha le lenne írva, elővennénk, és mindig azt mondanánk ilyen varázsütésszerűen, hogy és ezzel a tisztátalan lélekkel szemben, akkor szó szerint, vagy ahogy Jézus megkente sárral a szemét, akkor mindig sárral meg kell kenni. Tehát, hogy ilyen varázsmantrákká tennénk őket, és megspórolnánk a lélekre való hagyatottságot. Nem lehet megspórolni, hogy te küzd meg az útvonalat, te halld meg a lélek hangját. Azt az embert ismeri az Úr Jézus. Tudja, hogy az életében hogyan kell hozzá közelíteni, hol van szüksége szabadításra. Nem spórolhatjuk meg a teljes kiszolgáltatottságot. Azt mondja Jézus, ne vigyetek magatokkal se botot, nem, botot pont igen, botot vihettek, de persze Mátéba meg Lukácsba az is tiltva van. Na mindegy. Szóval, hogy se kenyér, se második ruha, se. Tudjátok miért? Mert bizalmi kapcsolatról szól az egész. Bízd már rá magad. Ne agyaljál ütemtervekkel meg, hogy mit mondasz. Tanulj meg hátradőlni, mint a vízre. Ráteszed magad, és a víz tart. Tanuljunk meg a lélekre hagyatkozni, meghallani a lélek hangját, időt tölteni vele, és engedni, hogy ő munkálja ki, hogy mit kell mondani, hogy mit kell tenni. Igen, lehet, hogy téged hív arra, hogy úgy imádkozz a másik emberért, és az a tisztátalan lélek kiűzésének az útja, hogy te mondod ki először valaki életébe felett, hogy, élete felett, hogy Úr Jézus, kérlek, hogy törd meg az alkoholnak a hatalmát, amivel az ördög kötözi ennek az embernek az életét. Lehet, hogy így használ Isten. Lehet, hogy úgy használ Isten, hogy imádkozol évekig, és egyszer csak, amikor megnyílik a szíve annak az embernek, akkor behívod ide, tudod, hogy van szabadító imádság, amit a lelkészek végeznek, és azt mondod, hogy hú, azért ez már egy olyan masszív valaminek tűnik, ez a sok minden ennek az embernek az életébe, imádkozzatok érte. Mert van a megkötözöttségből szabadulás, gyógyítás. Igen, erre is sokszor lehúzzuk a redőnyt. Mert hogy tisztátalan lelkek kiűzése is gyógyítás. Ezek, és együtt van egyensúlyban. Hirdesd az evangéliumot, jelek és csodák. Mind a kettő együtt van a küldetésben. És amikor a gyógyításról beszélünk, annyiszor imádkoztunk már emberért, és nem gyógyult meg. Igen, mert te megadod az ütemtervet sokszor, hogy hogyan szeretnéd látni a gyógyítást. De mi lenne, hogyha csak teret nyitnál azzal a jogosultsággal, amit kaptál a másik embernek az életébe, és imádkoznál, és azt mondanád, akár olajjal megkenvez, csak jelkép az olaj egyébként, valakinek a homlokára keresztet rajzolunk olajjal, és azt mondjuk, hogy az ő uralmát várom az életedbe. És Uram, ha akarod, itt és most meggyógyulhat, de nem hamarabb bevesszük az algopirint, mint hogy ezt megtegyük, hogy imádkozzunk. És ezt gyakorolhatjuk, sőt, az is van a Jakab levelében, hogy hívjátok ki a véneket. Hányszor hívtatok ki presbitériumot, egy-két tagját, hogy jöjjenek a vének, kenjék meg a betegünket olajjal. Nem gyakoroljuk. Nem gyakoroljuk. Felhatalmazottságot kaptunk. Élünk vele. Nagyon gyengén élünk vele. És miért van utolsó sorban tehát ez az utolsó pont, és köszönöm a kitartást. Miért van égetően szükség arra, hogy betöltsük a küldetésünket? Azért, mert hogy a világunk olyan lett, mint egy olvasztó tégely, ahol az Isten által lerajzolt határvonal és rend feloldódni látszik. Ahol relatív az igazság, ahol már nem lehet tudni, hogy ha lánynak születsz, lány vagy-e, lehet, hogy meg kell találni magadat, hogy ki vagy te valójában. És egyre inkább szükség van arra, hogy te, hogy mi legyünk azok, akik ebben az olvasztó tégelyben, ami mindent fel akarja olvasztani, az ember alaplapját akarja felolvasztani, hogy visszarajzoljuk az evangélium erejével az Isten által megrajzolt körvonalakat. És ez a küldetésünknek a tétje. hogy ne magunk körül forogva, ne Istentől távol élve, parancsot kaptunk rá. Küldetésben kell, hogy éljük az életünket. Nem vagy keresztjén, hanem így éled az életed. És Jézus maga mellé teszi, mögé teszi azt, hogy ő el akarja pecsételni jelekkel és csodákkal. Azt akarja, hogy a gazdagréti gyülekezetben nem egy erőtlen keresztjének társasága legyen, hanem azt, hogy megéljük az Isten uralmának a valóságát mind a személyes életünkben, mind ahol ott, ahol vagyunk. Mert téged és engem, minket akar eszközökként használni abban, hogy ezeket a gyógyító határvonalakat visszafesse ebbe a világba. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Jézus, mert te küldesz, mert te most itt minket is magadhoz hívtál. Mert te azt akarod, hogy a te ígéd, az ne csak itt maradjon, és meghallgatás tárgya legyen, hanem azt akarod, hogy élő és ható legyen, hogy életet munkáljon a mi szíveinkben. Küldeni akarsz bennünket, és azt akarod, hogy mi magunk is az evangélium erejébe éljük az életünket, hogy mi magunk is betöltsük a hármas tisztségünket, ahogy rólad beszélünk, hogy magunkat neked adjuk, ahogy harcolunk az ördög ellen, és arra hívsz, hogy mások életébe is hirdessük azt, hogy te szabadító Úr vagy, ott, ahol reménytelenség van, te reményt adsz, ahol sötétség van, te világosságot akarsz adni, ahol kötözöttség van, ott hívod szabadságra az embereket. És Uram, te légy most az, aki viszed tovább ezt a munkát bennünk, beszélj velünk tovább erről az ígéről. Mi van a szívünkben, ami ellenáll? Hol a mi részünk ebben, ahol nem engedjük a te szent lelked munkáját, hogy teret kapjon a mi szívünkben, ahol újra és újra falakba ütközünk és feladtuk, ahol újra és újra meglopja a mi hitünket, a mi bizalmunkat benned az ördög. Hol altat minket az ördög? Uram, tedd puhává a mi szívünket erre, attól, hogy ne ellen álljunk arra, amire hívsz és küldesz, hanem engedelmeskedjünk. Köszönöm, hogy ilyen együtt munkálkodásra hívsz, hogy a te küldetésedbe hívsz bennünket. Kérünk, hogy ennek a valósága hadd legyen a miénk. És tedd elevenni ezt a gyülekezetet, Uram, akinek az életében az első a te igéd, az első a te szavad, az első a veled való szeretet kapcsolat. És add, hogy be tudjuk tölteni együtt a mi küldetésünket, áld meg a közösségünket egymással, bontsd le minden falat, amit egymás ellen építettünk. És add, hogy a lelked ajándékai túl csordulhassanak közöttünk. És hadd lássuk ezt is meg, hogy az alkalmasságunk, lehet, hogy úgy nézünk most erre, hogy ez lehetetlen, de nem tőlünk kell, hogy jöjjön az alkalmasság, hogy ez is az ördögnek az egyik fegyvere, hogy folyamatosan magunkra helyezi a tükröt, hogy mi hol tartunk, mi hogy vagyunk, de te most arra hívsz bennünket, hogy te legyél a mi szemünk előtt, ne engedjük, hogy az ördög félrevigye a tekintetünket, te küldesz, te teszel alkalmassát, te akarod adni magad, és kérlek, hogy taníts minket a te lelkedre hagyatkozni, taníts meghallani a hangodat, hogy mire hívsz. Vágyjuk azt, hogy tudjuk szólni az evangéliumot, hogy a mi életünkben is lüktető erő legyen, és ebbe hívjuk be azokat, akiket oda helyezel elénk, mert nem mindenkinek kell nekünk beszélni, de akit te helyezel oda, azt hadd lássuk meg, hadd legyen kész a mi szívünk arra, hogy rólad szóljunk, és hadd lássa meg a szemünk, hogy miben van a másik, hol van szüksége arra, hogy megismerje a te szabadításod és gyógyításodnak az erejét. És Uram, ezt kérem a református egyházra is, hogy miközben ezt a gyülekezetet formálod, és segíted arra, hogy betöltse a küldetését, add, hogy a református egyházban is hadd munkáljon életet a te ígéd, és hadd töltse be a küldetését. És minden keresztjénért, Uram, bárhol a világban erőtlenség van, céltévesztettség, önmaga körül forgás. Kérlek, ébrezd a te népedet, ébrezd életre, önmagaddal való közösségre, ébrezd a küldetésére, hadd menjen a te néped, hadd töltse be mindazt az utat, mindazt a feladatot, amit te bízol rá. És kérlek, Uram, azokért, akik különösen nehéz terheket hordoznak, akik folyamatosan azt tapasztalják, hogy csak cipelik a batyukat, és nincs fellélegzés. Te lépjél melléjük, te légy az, aki kijelented a te lelked által magad, hogy hogyan vagy te jelen, mit tervezel, beszélj a szívére, jelensd ki a te bátorító szavadat nekik. Kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg azt az imádságot is, amit te tanítottál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.